A 24. tételig már nem jutottunk el a múltkor, ha jól emlékszem, ugye?
Igen.
Igen, ezt ezt veszek magamhoz. Ha jól emlékszem, akkor a 21-2-23 az elhangzott, de a 24. már nem. Ugye az utolsó része a heidelbergi diskutációnak az arról szól, hogy ki a teológus, és a teológus az alapvetően hogyan gondolkozik, és nem tudom, mennyire emlékeznek a testvérek, erre mondtam azt, hogy a luteri szóhasználatban itt nem a papokról, lelkészekről, bíborosokról van szó, hanem a teológus Luthernél ebben a tekintetben mindenkit jelent, aki az Istenről gondolkodik, mert a teológia az Istenről és az Istenből való beszél, és hogyha a mezei ember gondolkodik azon, hogy mit jelent számára a hit, az teológia. Ez majd egyébként az egyetemes papságnak lesz a előfutára Luthernél, de itt vezeti be azt, hogy van a dicsőség teológia és van a kereszt teológiája, és akkor nagyon röviden összefoglalva, a dicsőség teológia alatt ért a luteránus teológia mai napig mindent, ami olyan jellegű gondolkodás az Istenről, ami nem a kereszt szerint vagy a kereszt felől gondolkodik, hanem teszem azt mondjuk az akaratnak azért ad valami kis befolyást az üdvösség szempontjából, vagy a tetteknek. Tehát, hogy ami nem sarkosan kereszt, az valamilyen szinten egy ilyen összefoglalóan dicsőségteológia, és akkor itt azért szeretném zárójelben megjegyezni, hogy innentől kezdve viszont azt is látni kell, hogy ez nagyon sok minden lehet. És egyébként a luteránus teológiának is vannak néha dicsőségteológiába való elhajlásai, nem mindig szeretjük ezt kimondani. De hogy a kereszt, az viszont kimondottan, kategórikusan annak a kimondása, hogy csak a Krisztus keresztre üdvözít, és ezért nekem, vagy ehhez ért semmi nem tettek hozzá a saját üdvösségemhez. És akkor itt a 20. tétel fölött, 19. tételtől kezdődően beszél a kétfajta teológiáról és teológusról, a dicsőség teológusáról és a kereszt teológiáról. És akkor egy picit lehet, hogy visszamegyek, hogy egy kicsit egybelássuk ezt a dolgot. Már engedi az okoska. Lehet, hogy egyszerűbb lesz. Mert hogy ugye és nem hoztam ki a kémet. Nem baj, majd akkor elhiszik a testvérek, hogy mi van beleírva. Itt 19-20. Tétel, ezt akartam megmutatni. Hogy ugye, amikor arról beszél Luther, hogy dicsőség teológusa, meg kereszt teológusa, akkor ő hoz három alapvető gondolatot. Az egyik az, hogy a dicsőség teológiáról kategórikusan kimondja, hogy az, aki dicsőség teológiát folytat, és itt nyilván alapvetően a saját skolasztikus közegére szeretne reagálni, nem érdemli meg, hogy teológusnak nevezzék. Akkor sem, ha pap. A kereszt teológusa megérdemli. A dicsőség teológusa az azt látja, hogy belelát az Isten láthatatlan dolgaiba, tehát ő ért hozzá, neki van valami zárt misztérium, amit felfejtett az Istenből. A kereszt teológusa kimeri mondani azt, hogy az Isten látható dolgait fel tudja fogni, de nem lát bele az Istenbe. És ugye én nekem itt van egy kis vitám egyébként a tételfordítással, mert a prosteriora, a dei, az Isten hátát jelenti. És emlékezzen, nem tudom, hogy mennyire van meg az a jelenet, amikor Mózes, bocsánat, hogy ezt mondom, nagyon hisztízik az Istennek, hogy ő látni akarja az Isten dicsőségét, és beállítja az Istenőt egy hasadékba, és eltakarja a szemét, amíg elvonul előtte, és amikor elvonul előtte, akkor úgymond a hátát látja az Isten dicsőségének. És ez a prosteriora dei, a laténban egyébként pont erre a mózesi, az Isten hátát, az Isten dicsőségének a hátát látja Mózes dologra vonatkozik, és a luteri teológiában ennek igazából az értelme, hogyha ránézünk mondjuk a keresztre, akkor tudjuk, hogy az Isten ezt a keresztet adja értünk megváltásképpen, az ő áldozatát adja nekünk megváltásképpen, de innentől kezdve valójában nem tudjuk megmagyarázni feltétlenül azt, hogy az Isten hogyan érez, hogyan gondol, mert mi nem látunk bele a fejébe. Azt látjuk, ami az elvégzett üdv esemény, meg üdv cselekedet, azt tudjuk esetleg értelmezni, de azt kimondani, hogy ennek az Isten oldaláról pontosan mi, hogyan az olvasata, azt már azért nem lehet felvállalni.
Ennek ellenére vannak olyan dicsőségteológiának kikiált, Luther által kiáltott irányvonalai, akik egyébként simán elmondják, hogy nem tudom, ha valaki megérti az erdő működését, akkor mit ért meg az Isten működéséből, ha megértjük a fizikai világot, akkor hogyan látunk bele az Isten metafizikai világába, annak vannak szabályszerűségei, és hát azért ez problémás, mert valójában tényleg azt látjuk az Istenből, amit ő magából nekünk felfed. És nem látunk belőle többet. Éppen ezért a dicsőség teológia azt állítja magáról, hogy ő keresztül lát a földi dolgokon és eseményeken, a kereszt teológia pedig azt mondja, hogy a szenvedésekben és a keresztben keresi az Istent, vagy a szenvedésben és a keresztben is keresi az Istent, mert alapvetően nem látunk keresztül a földi dolgokon. És nem biztos, hogy mindent meg tudunk magyarázni. És akkor most viszont tényleg rámennék a 24. tételre majd, mert az majd azért itt fontos lesz. No, 24. tétel, mégsem maga a bölcsesség a rossz, és nem a törvénykerülendő, hanem a kereszt teológiája nélküli ember az, aki a legjobb dolgokat is, a leggonoszabb, akik a legjobb dolgokkal is a leggonoszabbul visszaél. Mert hogy ha azt mondjuk, hogy akkor a kereszt teológiája játszik, és akkor innentől kezdve mivel nem látunk bele az Isten fejében, nem is gondolkodunk róla, könnyű lenne azt mondani, hogy akkor dobjunk ki mindent a kukába. És egyébként ennek van például Luther korában olyan értelemben létjogosultsága, hogy a reformációnak is voltak olyan elhajlásai, akik azt mondták, hogy akkor innentől kezdve mindent, ami nem Pálapostól, azt dobjunk ki a kukába, mert ez nem teológia. Ami nem Biblia, az nem teológia. Na most ezzel mi a baj? Ezzel az a baj, hogyha mi azt mondjuk, hogy mindent kidobunk, ami a Biblia értelmezésben, tehát az Isten nekünk áthatott, látható dolgának értelmezésében támaszunk lehet, akkor nem biztos, hogy jól fogjuk érteni az Istent. Ha kidobom mondjuk a kortörténeti hátteret, amit azóta felfejtettünk, ha kidobom a kánon képződésnek a történelmét, akkor innentől kezdve nagyon sok mindent ki lehet kukázni. És nem az a baj, hogy megpróbálunk erről gondolkodni, hanem az a baj, amikor nem a kereszt szerint próbálunk meg erre gondolkodni. Ezért mondja Luther azt, hogy az a baj, amikor a keresztteológia nélküli ember mindennel visszaér és mindenből gonoszságot csinál. Tehát alapvetően nem az Isten törvényével lesz baj, mondjuk ha a mózesi törvényekre gondolunk, hanem az ember nem érti és nem akarja élni azt a törvényt, és éppen ezért az írás magyarázatban is azt kell látni, hogy nem az a baj, hogy a teológusok gondolkodnak, nem az a baj, hogy az egyháznak van egy 2000 éves, akkor még csak 1500 éves történelme, hanem az a baj, amikor a bűnös akarat, ami szeretne magának az üdvösségében valami helyet követelni, hogy nehogy már ki kelljen mondani, hogy engem csak az Isten üdvözíthet, és nekem ehhez semmi közöm nincs, ez a bűnös akarat elkezdni megmagyarázni valahogy ezeket a dolgokat. És akkor itt érdemes egy picit megállni és visszagondolni Keresztelő Jánosra, aki ugye az utolsó proféta, klasszikus értelemben, legalábbis Ószövetség és Újszövetség peremén így szoktuk őt értelmezni. És ugye ő mondja János evangéliumában egyébként egyértelműen Krisztusra, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. És itt Luther a 24. tételben nagyon drasztikusan gyakorlatilag felveszi a kesztyűt az emberi egóval. Amikor arról beszélünk, hogy a Krisztus üdvözít, akkor valójában arról kell beszélni, hogy a Krisztusnak növekednie kell bennem is, hagynom kell, hogy az a kereszt, ami az én megváltásom, az az én életemben ne csak egy alap legyen, ne csak egy jelenlévő filozófia, ideológia, nem tudom, valami kulturális egység, hanem hogy ez kezdje át a gondolkodásomat is újra hatni, áthatni és újra fogalmazni. És Keresztelő Jánosra hivatkozik, és a 100. oldalnak az idézetét nem tudom felolvasni, mert otthon felejtettem a könyvet, elnézést. Tehát neki növekednie kell már, mint a Krisztusnak, nekem pedig kisebbnek kell lennem. Ha kereszt felől nézünk az üdvösségünkre, már pedig csak onnan nézhetünk, akkor azt kell kimondani, hogy az Istenhez vezető út az a halálon keresztül megy, mármint hogy a kereszthalálon keresztül megy, Krisztus kereszthalálán, és ezt követi a feltámadás. Ennek az elsődleges értelmezése nyilván maga a passió történet a Krisztusban, hogy őt megfeszítik, eltemetik, feltámad, de ennek a másodlagos értelmezése mire ránk vetítve már valójában az, hogy, hogy abban a keresztben, kedves testvérek, és ezt azért nem feltétlenül szokta mindenki kimondani, valójában nekünk is bele kell halnunk. Az egónk értelmében mindenféleképpen, és a halál az egy olyan történet, ami a feltámadás felé visz bennünket is. Egy picit a keresztbe már itt a földi valóságba is bele kell halnunk, de talán azt is meg lehet itt kockáztatni, hogy innentől kezdve a keresztény embernek azért nem kell feltétlenül a szerettei vagy a saját maga halálától félni, mert ez viszont hozzátartozik ahhoz az úthoz, aminek a vége a feltámadás. A bűneimnek következménye van, de a kereszt az, ami alapvetően bennünket a feltámadás felé tud segíteni. És itt Luther Nikodémusra hivatkozik vissza, aki ugye éjszaka keresi fel Jézust. Ezt szoktuk úgy magyarázni egyébként, hogy olyan suttyomban lopakodik oda hozzá. De ez nem igaz. A zsidó egy mediterrán társadalom. Nappal nagyon sokszor nagyon meleg van a Jézus korában, tehát kánikula van. Ha ez a esemény nyáron történt, akkor a társadalmi események meg a tanítások este folytak. Mert hogy akkor van kellemes hőmérséklet hozzá. Úgyhogy az, hogy Nikodémus este elmegy oda Jézushoz, azt nem feltétlenül szabad szerintem ilyen lopakodó üzemmódnak betudni. Egyébként nem jelölik meg az evangélisták, hogy évszak szerint ez mikor történik, ha télen, akkor lopakodik. De ha ez egy meleg nyári éjszaka, akkor tanulni akar. És a lényeg, hogy ott mondja Jézus azt, hogy újjá kell születnetek, és akkor Nikodémus ott értetlenkedik, hogy akkor hogyan szülessen újjá az ember, bemehet-e újra anyja méhébe, és megszülethetik újra. És akkor Jézus ugye még egy picit, hát ilyen kedves szeretettel felesel Nikodémusnak, hogy ha te Izrael tanítója nem érted ezt, akkor mit várjunk a többiektől. De hogy ez az újjászületés, ez egy végtelenül fontos és meghatározó dolog a keresztény hitvilágban, csak azt gondolom, hogy nagyon sokszor félreértjük. Amikor újjászületés alatt gondolkodunk, akkor néha az emberben az a gondolatvilág fogalmazódik meg, hogy a saját rossz énemnek egy ilyen javított, jobb verziója jön létre az újjászületéssel. Vagy ha ilyen nagyon informatikai nyelven szeretné fogalmazni, az én programom 2.0-as verziója, ami a javított és hibáktól mentesített verzió. Na jó, de hát miért vannak bennünk hibák? Azért, mert vannak bennünk bűnök, illetve átfogalmaznám, a bűn állapotában vagyunk, ami azt jelenti, hogy távol vagyunk az Istentől. Az újjászületéssel valójában arról van szó, hogy ezeket a dolgokat abszolút el kell engedni, ezeket a dolgokat át kell adni az Istennek, és ez sokszor fog fájni. Mert a bűnök miatt az ember nagyon sokszor ragaszkodik olyan dolgokhoz is, amik egyébként az Istennel nem férnek össze. És nem arról van szó, hogy nekem kell a programomat valahogy kijavítgatni, hanem arról van szó, hogy hagyni kell a Krisztus keresztjének, hogy mindent, ami rossz, az bennem megöljön, és ebben egy picit én bele fogok halni. És ez nem egy ilyen filozófiai dolog, hogy akkor innentől kezdve a önnön javított verziómat hozom létre, hanem valójában arról van szó, hogy a kereszt az, ami engem elkezd újra fogalmazni az Isten szerint, az Isten lelke szerint, és nem én születek meg újra valami jobb verzióba, hanem teljesen újra formál engem az Isten akarata és az Isten szeretete. És akkor itt szeretnék megállni, mert van még hátra egy-két tétel, de azokat szeretném összefoglalni egybe, és nem szeretném volna úgy befejezni ezt a diskutációt, hogy ilyen sokan hiányzunk, de megállok, mert hát ha van hozzászólni való meg gondolat, ez a 24. tétel, ez szerintem hát elég magas mondani valókat rejt magában.